Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Leállította az Ukrajnán keresztül Európába irányuló gázexportot a Gazprom, mivel lejárt az erről szóló tranzit megállapodás. Kijev ugyanakkor megerősítette, az Európai Bizottság kérésére kész újraindítani a területén áttörténő szállítást, ha a vezetéken nem orosz gázt küldenek. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban nem zárta ki új szerződések megkötését, harmadik fél török, magyar, szlovák és Azerbajdzsán cégek részvételével. Csehország segítséget ajánlott fel Szlovákiának, hogy az ország területén át földgázt importálhasson, miután Ukrajna január 1-ével tehát leállította az orosz földgáz szállítását területén keresztül Szlovákiába. A szlovák kormány egyelőre nem reagált az ajánlatra. Románia schengeni csatlakozásával megszűnt a rendszeres határellenőrzés a magyar-román határon. Fél évig ugyanakkor még szúrópróbaszerű ellenőrzésekre kell számítani. A magyar és román rendvédelmi vezetők a Csanádpalotai autópálya határátkelő helyen találkoztak az új évkor. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára nemzeti elégtételnek nevezte Magyarország számára a két ország közötti határ megnyitását. 2025 a család és a vállalkozások éve, a kormány azon dolgozik, hogy mindenki újabb lépést tehessen előre, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter a kabinet Facebook oldalán. Nagy Márton emlékeztetett, az új gazdaságpolitikai akcióterv keretében 21 intézkedésről döntöttek, ami összességében 4000 milliárd forintot juttat a családoknak és vállalkozásoknak. Megduplázzák a családi adókedvezményt, elindítják a munkáshitelt és a vidéki otthonfelújítási programot, továbbá támogatják a vállalkozások beruházásait. A Magyar Államkincstárnál 2026. június 30-áig igényelhető a vidéki otthonfelújítási program keretéből visszanemtérítendő állami támogatás. Közleményük szerint a legfeljebb 3 millió forintos juttatás az 5000 lakosúnál kisebb településeken élő családoknak segít a lakhatási körülmények javításában, többek között belső terek felújításában, fűtéskorszerűsítésben, tetőcserében, klíma, napkollektor és napelemes rendszer telepítésében és cseréjében, akadálymentesítésben, épületvillamossági rendszerek és a ház körüli környezet kialakításában. Fontos határidő közeleg, az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint már csak kevesebb, mint 2 hétig nyújthatják be támogatási kérelmeiket, akik regisztráltak a Napenergia Plus programba. Czepek Gábor államtitkár kiemelte, a január 15-ig elérhető lehetőséggel abban is segítik a családokat, hogy minél kedvezőbb áron, minél tisztább forrásból juthassanak energiához. A sikeresen pályázók akár 5 millió forint támogatást is kaphatnak napelem és energiatároló beszerzésére és felszerelésére. Április második felében lehet reálisan előrehozott választás, Magyar Péter szerint. Az elnökség döntés alapján a Tisza január 6-ától kampányüzemmódra vált, közölte a pártelnök. Nem Magyar Péter a türelmetlen, hanem a brüsszeli gazdik, írta Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője a Facebook oldalán arra reagált, hogy a Tisza pártelnöke előrehozott választásokat követelt újévi beszédében. Szégyenletes támadásnak tartja a jog, a szabadság, a szolidaritás és a demokrácia ellen a Magyarországot sújtó forrás megvonást a Matteo Salvini vezette Liga jobboldali olasz párt, amely bejelentette, hogy ismét az EU parlament elé kívánja vinni az ügyet. A Liga tavaly nyáron az elsők között csatlakozott a Fidesz által is kezdeményezett Patrióták Európáért frakcióhoz. Az alapkiképzés után is járnak a felsőoktatási felvételi többletpontok, ismertette a honvédelmi miniszter a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló jogszabály módosításával kapcsolatban. Szalai Bobrovnicki Kristóf az MT-nek küldött közleményében azt írta, új szabályok léptek érvénybe az eljárásban. Akár 64 többletpontra is jogosult lehet az az önkéntes tartalékos katona, aki a szakkiképzését követő 6 hónapon belül újabb szakkiképzést teljesített. Megállapodott a 2025-ös bérekről a Spár Magyarország Kereskedelmi Kft. És a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. A cég idén csak nem 10 milliárd forintot fordít bérfejlesztése, közölte a vállalat az MT-vel. A dolgozók elérhető legalacsonyabb alapbére havi bruttó 395 000 forint. Az Aldi Magyarország Élelmiszer BT-nél 8%-kal emelik a béreket januárban, míg az Aldi International IT Services Kft-nél 6,5%-kal nőnek a fizetések, így biztosította rá a bérek emelkedése az idén, közölt az Aldi csoport a távirati irodával. Végül az időjárásról. Egy csapadéksáv frontális felhőzete vonul át felettünk, sokfelé valószínű csapadék, zömében eső, de néhol havas eső, hó, ónos eső is hullhat. Később aztán kiderül majd az ég, felhőtömbök zavarják a napsütést, felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A Székesegyház szomszédságában várja vendégeit a Bazilika Látogatóközpont. Olasz kávé különlegességek, sütemények, frissítők, forralt bor, Stümer szaloncukrok és csokoládék széles választéka, az egri érsek borai, ajándékok és emléktárgyak. A látogatóközpontból indulnak a tárlatvezetések a Bazilikába, az Altemplomba és az Északi Toronyba. A Bazilika Látogatóközpont minden nap 8.30-tól 17.30-ig várja kedves vendégeit.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Csak egy újabb magányos este, mindenről te jutsz eszembe, érzem, hogy lehetett volna valami, de a ház falán, de jött a hajnal. szerettél volna, egy másik életben is keringőzhetnénk. A kellét hegyen szóljon ez a szerenád neked, aki szerettél volna egy másik életben, de egyedül ülök részegen. A kellét hegyen
a régió sportja.
Karácsonyi és újévi imásfilmet készített a Magyar Röplabda Szövetség. A gyöngyösi Lévai Petra lett az év paratriatlonistája. Öreg fiúk tornát rendeztek a napokban Nyíregyházán. Szabolcs már Bereg vármegyéből 14 ezer nevezés érkezett, és 4500-an mérették meg magukat egy vagy több kategóriában az elmúlt tanévben a Diák Olimpián. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Karácsonyi és újévi imásfilmet készített a Magyar Röplabda Szövetség. A videóban az egyik főszereplő Blázsovics Péter. Az 1995-ös születésű játékos pályafutásának három szakaszában is szerepelt a Green Plan vegyészerci Kazincz Barcika élvonalbeli együttesében. Fiatalkora ellenére tavaly júniusban bejelentette visszavonulását. A válogatott röplabdázó április közepén a Deac edzésén rosszul lett, összeesett, és egyik társának gyors beavatkozása mentette meg az életét. A gyöngyösi Lévai Petrának a Tatán megrendezett világkupán sikerült nyernie, több hasonló futamon és világbajnoki sorozat állomásán is helyt állt már. Elismerésre méltó teljesítményéért az év paratriatlonistája lett. Így elmondható, hogy aktív évet zárt a parasportoló, és a hangsúly a záráson van, hiszen profi sportolói karrierjét is befejezte, ám továbbiakban is aktív marad. Most őt hallják.
Az idei évben, annak ellenére, hogy egyébként a paralimpiai kvalifikáción végül nem sikerült, nagyon aktív évet zártam. Ezzel a pályafutásom zárása is volt ez a verseny, egy világkupa, amit Magyarországon Tatán rendeztek meg, és ott sikerült nyernem. Úgyhogy azt gondolom, hogy a világkupa győzelmemnek köszönhetem tulajdonképpen ezt az elismerést. És hát ezen kívül is azért elég sok versenyen vettem részt világkupa, illetve világkupa futamokon, illetve világbajnoki sorozat állomásán is, ahol azt gondolom, hogy szépen helyt tudtam állni. Persze nem elég szépen, hiszen nem jutottam ki a paralimpiára, de mégis úgy tűnik elismerésre méltó volt ez a teljesítmény. Nem bizonytalanodtam el, ez egy minden szempontból helytálló döntés volt, így ennyi idő elteltével is azt gondolom, hogy így van. Ennek ellenére persze mindig egy kicsit furcsa érzés, amikor az ilyen típusú események visszarántanak úgy a múltban, ilyenkor mindig egy kicsit érzékenyebb az ember, én is egy pár napig. Annyi szerencsés az én szempontomból, hogy egyébként én nem szakadtam el a sporttól, az edzéseket folytattam tovább, nem olyan intenzitással, illetve kevésbé szigorúan magamhoz, de ugyanúgy járok a klubomba például úszni, illetve a kerékpározást is folytattam, futni jelenleg nem futok, de egy ilyen szempontból nincs hiányérzetem. Ráadásul éppen így a minap gondolkodtam el, pont így ennek a díjnak kapcsán, hogy a rövidpályás úszóvilágbajnokság, és azért én is követtem az eseményeket, és akkor az egyik versenyző, Telegdi Ádám mondta, hogy hát korán kelt fel, hogy azért járjon egyet, mert hogy így egy pár órával később fel kell kelni, és akkor úgy gondolkodtam rajta, hogy nekünk azért elég sokszor reggel 7 órakor volt versenyünk, ami azt jelentette, hogy mondjuk 3 órakor kellett kelni, és így készülni, és hát ugye az előző napi izgatottság miatt már az alvás minősége sem olyan volt. Na, ilyeneket nem sírok vissza.
Öreg fiúk tornát rendeztek a napokban Nyíregyházán. Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
Ez a kismezőny már hosszú évek óta játszik egymással, illetve egymás ellen. Régebben a Magyar Labdarúgó Szövetségen belül volt egy olyan bizottság, amely ezeket a tornákat szervezte és rendezte. Ez 2 évvel ezelőtt megszűnt, és így a megyei igazgatóságok támogatásával próbáljuk életben tartani ezt a kezdeményezést, hiszen ez mindenféleképpen egy olyan kezdeményezés és egy olyan tornasorozat, ami egyedülálló, talán Európában is. 60 pluszosok játszanak. Lehet azt mondani, hogy életen át kell játszani a futballt, de valóban ezek a fiatal emberek azért már jó 4-5 évtizede is a pályán vannak, a gyerekkoruk óta fociznak, és van olyan is, aki már 70 éves is elmúlt, és még mindig rúgja a bőrt. A játékosok egy része azért annak idején igen komoly szinten játszott nagypályán, gondolok itt akár Nyíregyházára, Tiszavasváriba, vagy ugye van egy Miskolci öregfiú csapat, vannak, akik köztük a Diózsőrbe futballoztak, úgyhogy várják ezeket a rendezvényeket, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóság mindenféleképpen mellettük áll, és egy évben 4-5 alkalommal próbáljuk őket összehívni, 2 nyíregyházi csapat és egy miskolci csapat van, és van 3 általában 2-3 kültéri, szabadtéri rendezvény, és 2 téli szezonban 2 csarnok rendezvény is. Az idő előhaladtával egyre fontosabb a harmadik félidő szerepe, és ezt minden alkalommal egy meleg étellel azért várjuk őket, és ott azért el szoktak sztorizgatni a régi, illetve az új élményekről.
Most pedig Knoblok Sándor játékost hallják.
Jó társaság van nekünk, csapatszellem, van egy régi társaság, eddig állja néven játszunk kispályán is, egész héten 2 meccsek vannak, pasalapályán most már ugyan bűfős pályára csinálták, és ez tart össze, meg az egészségem véget, hogy karba tartsam magam, hát szeretem nagyon a focit, arra tettem az életemet, úgyis kerültünk át annak idején Kárpátaljáról, hogy a labdarúgással foglalkozzak első szempont. Az egészség, meg a mozgás öröme, meg még egyszer mondom, a baráti társaság, ami összejön nekünk, azzal kapcsolatos minden. Évente 3-4-szer meg tudták rendezni, többször más megyébe is, amikor engedi az időm, elég keveset járok ide még, most a tavaly töltöttem be ezt a korhatárt, hogy ide is el tudjak már jönni 60 évesekhez, sajnos már a korommal betöltöttem, de a nagypályás focid és a keresztpályásban is részt veszek, ott a 45 év feletti tornán, ami 2 hetente van, az minden helyszínen meg szokott lenni 7 csapat részvételével, és akkor az minden 2 hétben szombaton kész szokott lenni, azon is részt veszek, úgyhogy elég sűrű a program a fociba. Még szeretnék tervezni több időre, hát remélem, ha meddig az egészségem engedi, addig szeretnék tovább folytatni ezt a pályafutásomat.
Végül Iván Lajost, a Miskolci Öregfiúk csapatvezetőjét hallják.
Mindenképpen ki kell emelnem, hogy ezek a fiúk, akikkel itt vagyunk, már nem egy alkalommal, illetve 20 éve lassan, ezeket nem kell rábeszélni, és nem számít, hogy szombat, vasárnap, esküvő, első áldozó a családban van, akkor is inkább ezt a kikapcsolódást választják. Bizonyos szempontból nehéz egyeztetni az időpontokat, de hál' Istennek már vannak olyan létszámban ezek a fiúk, hogy annyian mindig vagyunk, hogy meg tudjunk itt jelenni. Egyik sporttársam se szeret veszíteni, mindig azon vagyunk, hogy lehetőleg ne kapjunk ki. Ez a mai nap sikerült több év után először, de ezt szeretnénk tovább folytatni. A legnehezebb ebben a dologban, hogy 60 év vagy legalább 58 éves sportolókat kell találni, és sajnos már azok, akik viszont 70 fölött vannak, nem mindig felelnek meg már ennek a követelménynek. Amióta az MLS kezébe vette ezt a szervezést, mert régebben más vonalon voltak szervezve ezek a mérkőzések, általában 2-3 havonta oda-vissza vágó formájában van a nyíregyházi rendezés, van esetleg megyei rendezés, és elvétve, de az utóbbi időben egyre ritkábban Miskolcon is igyekszünk megrendezni ezeket a tornákat.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből 14 000 nevezés érkezett, és 4500-an mérették meg magukat egy vagy több kategóriában az elmúlt tanévben a Diákolimpián. Ezt Erdős Dániel, a Magyar Diáksport Szövetség ügyvezetője mondta a vármegye házán tartott díjátadó gálán. Sesták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnökét hallják.
Megérdemelt kezdte helyszínt ezek a fiatalok, a felkészítő tanárok, a családok, akik ezt az áldozatot vállalják, hogy áldoznak erre az ügyre, persze sokszorosan megtérül a tanulmányi eredményeikben, az egészséges életvitelükben ezeknek a fiataloknak. Nagyon nehéz mostanában kirángatni, elcsábítani a fiatalokat a okos eszközök elől, de aki ezt megtapasztalja, ennek az örömét, belekóstol ebbe az életmódba, az biztos, hogy egész életében elkíséri, egészséges és teljes életet élhet. Ez fenntartható. Nagyon fontos, a legfontosabb ebbe a tevékenységbe, és ezzel példát mutatnak azokra is, akik nem, esetleg nem olyan módon sportolnak, vagy nem olyan ügyesek, vagy nem annyira kitartóak, azokat is magukkal tudják aztán motiválni, magukkal tudják húzni ezek a gyerekek.
Most pedig Erdős Dánielt, a Magyar Diáksport Szövetség ügyvezetőjét hallják.
Ha Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére koncentrálunk, akkor két jelzővel tudom ezt jellemezni. Aktív és eredményes évet zárt a megye. Épp most megnéztem az adatokat, csak nem 14 ezer nevezés volt ebben, pontosabban az elmúlt tanévben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből a diákolimpiákon. Ez azt jelenti, hogy a vármegye diáksportolói közül több mint 4500-an indultak el, összesen több mint 110 iskolából a diákolimpia valamely sportágában, valamely versenyszámában, és számos esetben országos bajnoki címeket, dobogós helyezéseket hozott számukra ez az év, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy büszkeséget hoztak nem csak az iskolájuknak, településüknek, hanem a megyének is.
Most Székely Tibort, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Diák és Szabadidő Egyesület elnökét hallják.
Én úgy gondolom, hogy a 2024-es év a vármegyei diáksport szempontjából mindenféleképpen kiemelkedő volt. Ha csak arra gondolok, hogy évelején országos döntőt rendezhetünk röplabda sportágban, míg az év második felében szintén országos döntőt atlétika sportágban. Ez már önmagában egy elismerés, önmagában egy jó teljesítmény. De hogyha ehhez hozzátesszük, hogy a röplabdán országos második helyezést ért el az egyik nyíregyházi csapat, illetve atlétikában országos aranyérmet is szereztünk, akkor ez önmagáért beszél.
Elismerést kapott Kis László, a nyíregyházi Kródi Gyula gimnázium testnevelője.
Talán nem is én érdemeltem ki ezt az elismerést, hanem a diákjaink, amik sportrendezvényeken részt vettek, illetve kollégáim, akik szintén segítettek ebben a munkában. Én is kísértem őket. Nagyon sok sportágba indulnak diákjaink, úszástól kezdve atlétika, kosárlabda, A kategória, B kategória, még a frisbee. Diákolimpián is harmadikok lettek diákjaink. Ezen kívül tájfutásban országos bajnokaink vannak, illetve tenisz országos bajnokaink vannak, és számtalan más helyezést értek el diákjaink.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Milliárdból egy vagy, te nem magad, megmondtam a világot, túl szép mióta tudom, benne vagy, és lehet az élet kereszt. Mérlegre tesz, milyen autód, milyen nőt, pár millió, mit tesz veled, és lehet a sorsod kemény. Mint egy székely tömény, én mégsem játszom a medvét, úgy féljen tőlem néhány körényt, és lehet az élet vadul. Mint egy tálib, hadúr az ember, paripát játszik, az Isten szamarat lát, aki nem tanul, csak gyere most úgy, mint fehér. A holló közt a béke pipát elszívtam magában, békét kötött, aki örül annak, amilyen van, álmodni mert szeretni, hogy szívében meg béke van. Azt, amit érzed, hey! Te is érzed, hey! Hogy is a fiú csak az egész, hey! Ahogyan néz, hey! Olyan képen, pont olyan varázslatot tár elég. Fehér holló elhagyta, kereste nem talál, legyél te hófehér, fekete hollók közt, álmodni, mert szeretni tud mindenek fölött. Milliárdból egy vagy csak, légy önmagad, másnak járhat a szájad, de az életed nem másé, az rád marad, és jöhet ránk néha baj. Fújtatva, mint egy bivaj, volt már kígyó a mellemen, belebegszik, de bár villám nem vihar, halljam, mint egy fehér. A fekete holló köz.
Süt a nap, szép az ég, béke van, a pipa ég. Zene szól, italot töltöm, ahogy szereted. Nincs is köztünk szakadék, csak a hív meredek.
Az, amit érzek, te is érzel. Hogy illúzió csak az egész. Ahogyan nézed, olyan képed, olyan varázslatú tár elég. Fehér holló.
Fekete István, Amnestia. A nagy épület négyszögletes udvara puha volt és határtalan. A rácsos ablakok már az első emeletnél bizonytalanok lettek és vakok. A második emeletnél szürkén vesztek a magasságba, azon felül pedig varjak károgtak valahol, mert följebb látni már a köttől nem lehetett. Nehéz ajtó csapódott valahol, léptek morzsolódtak, pár halk szó, aztán megint csend. A börtönőr ásított és arra gondolt, miért is van ő itt tulajdonképpen? Aztán azt mondta, na, ezt arra is lehetett érteni, hogy rettenetesen unja az egészet. Arra is, hogy megint elkezdődött egy nap, de arra is, hogy fogjátok meg már azt a kocsit, aztán gyerünk akárhova, a világ végére, vagy csak ide a disznólakhoz, ahol kidőlt a fal, és a téglát el kellene onnét hordani. A négy rab csak áll. Ránéztek a kiskocsi rúdjára, melyet meg kellett volna fogni, de a rúd messze volt. Majd egy lépésre. Azt a téglát úgy is vissza kell hordani, egyébként pedig az ég magas, az udvar határtalan, a varjak szabadon elrepültek valamerre, és mérhetetlenül értelmetlenít minden ezen a reggelen. Varga! Varga Ádám! A hang felülről jött. Az emberek felnéztek álmosan és unottan. Itt van! Szólt fel az őr. Jöjjön fel az irodába, hazamegy! Mondta a hang később. A rabok összenéztek. Hát, eridj, Ádám. Ádám elindult, aztán megállt. Mit mondott? Hazamehetsz, mondta az őr közömbösen. Szólj majd odafent, hogy küldjenek le valakit helyetted. Úgy látszik, elengedték a többi idődet. Ádám kezet fogott az emberekkel, és léptei elsüllyedtek a kapu láthatatlan torkában. Az öccse, az a Jancsi gyerek ott ül majd az asztal mellett, olvas valamit, mert mindent összeolvas ahelyett, hogy a lovakat tisztességesen megvakarná. Ruhájának furcsa rabszaga volt, ami csak a második falu után hagyta el, mert téli szél támadt észak felől, de a szabadság zsibbadása nem szakadt el tőle. Az a bágyasztó érzés, amit a becsapódó kapu dördülése kavart fel benne. Mintha maga a börtön omlott volna össze mögötte, és mintha ő csak nehezen kapaszkodott volna ki a törmelék közül. És most itt van az úton. Nem fáradt, csak gyenge. Nem örül, mert a váratlan öröm szinte folytogatja. Az úton kis pacsirta szalad előtte, és bánatosan sírdogál, mintha a sivár téli útlelke füttyögetne csontsípon a halott mezőknek. Ádám kilép, mert este lesz így is, mire hazaér. Este. Majd beleskel a kis ablakon. Anyja talán kukoricát morzsol éppen az ágy magasra felvetve. Nem. Azt nem lehet mondani, hogy a börtön ágya rossz lett volna. Az se, hogy kemény. De fal. Fal mindenütt. S a kulcs csikordulása még a gondolatok fonalát is elvágta. A leskelődő kis ablak pedig csak nézett, nézett, és a hosszú folyosón egy-egy koppanás fuldokolva tántorgott, amíg holtan nem hullott a régi koppanások vastag avarjába. De ennek most már vége. Lehetséges ez. Valamikor jövő májusban kellett volna szabadulni, és most még csak december van. Hogy is mondták az irodában? Amnestia, hallotta újra. Olyan neve van, mint valami orvosságnak, gondolta, de valami jó orvosságnak. Szóval, amnestia. Most már nem felejti el. Az öccse? Az a Jancsi gyerek ott ül majd az asztal mellett, olvas valamit, mert mindent összeolvas a helyet, hogy a lovakat tisztességesen megvakarná. De most már ez se baj, mert hiszen ő már itthon van, azaz útban hazafelé, ami egyre megy. És azért derék gyerek ez a Jancsi. Hogy oda volt, amikor az a dolog történt? De mintha ritkulna a köd, az a dolog pedig régen történt. Idestova 2 éve. És most már senkinek semmi köze hozzá, mert megfizetett érte. A ritkuló ködben az út egyre messzebb nyújtózkodott. A szántások őszi barnasága mellett kizöldültek már a vetések, és a nyugati égen járó nap sárga tányérja megmutatta még magát lefekvés előtt a téli világnak. Karácsonyra meg is esküdhetünk, gondolta Ádám, és anyját hallotta, mintha mellette szólalt volna meg. Én nem tudom, mi lesz avval a szegény lányjal. Csak tibláb, mint az alvajáró, hunit sír, hunot sír, a ruhát meg, mintha csak úgy ráaggatták volna. Lejárt az idő, mondta akkor az őr fahangon, és előhúzta óráját, pedig a falon is volt egy. Ádámnak elszorult a torka, megfordult, ott hagyta anyját szó nélkül, mert ha látogatási időt ellenőrző börtönőr még egyet szól. Akkor éjjel keveset aludt. Rab vagy, kutya, mondta magának. Ide is azért kerültél, mert előbb ütöttél, és azután gondolkodtál, hát most már ne ugrálj, mert itt majd megtanítanak 1-2 hónap ráadással. De azért Marka összeszorult, mint a fogó, mintha az őr torkát fogta volna. Hát, elmúlt ez is. Vasútra meg minek költött volna? Az vasutazzon, aki nem lopott el majdnem 2 esztendőt, ahelyett, hogy otthon dolgozott volna. Ám bár, ha most úgy fordulna a dolog. Ha füttyentek, a szalmába is eljön utánam kereki Ágnes, mondta Balog Imre, a felső Balognak a fia, akiknek cséplőgépjük is van. Mit mondtál, te Imre? Ádám még most is látja azt a vörös villanást a szem előtt. Amit akartam, köpött Imre, s a következő pillanatban ismét köpött, immáron véreset. Imre ezek után zsebébe nyúlt, bicskája után kotorászva, a tárgyaláson megesküdött, hogy a zsebkendőjét kereste. De nem talált se bicskát, se zsebkendőt, mert lezuhant egy bunkós bocs a zuhanást némely recsenés követte. Ne, kutya! Csikorgott Ádám, és ilyen formán csikorgott a börtönajtó is. Imre éppen csak hogy megmaradt. Azt mondják, ma is dadog még, ha mérges. De a bilincs, amit Ádám rövid időre kapott, egyúttal körülbelül az eljegyzést is jelentette, mert Ágnes, ide falu szeme, oda falu szeme, úgy borult Ádám nyakába fényes nappal, mint a szomorú fűz, amikor elvitték az arra szolgáló emberek. Így tudódott ki a fiatalok erős hajlandósága, és az öreg kerekit, két pár lova van, és mind a négytől csikót vár. Hiába kerülgette a hideg guta, a dolgot visszaszíni nem lehetett. Lehordta hát lányát a sárga agyagig, oda-haza, de a községházán úgy nyilatkozott, hogy Ádám azt tette, amit tenni kellett. Az ő lánya tisztességét ne pögdösse be senki. És a börtönt végeredményben embereknek csinálták. Ádám még most is elmosolyodik, ha erre gondol. Ám bár egyébként semmi mosolyogni valója nincs, mert borotváló, éles szél zizeg az úton, és fázósan reszketnek a csillagok. Majd otthon meleg lesz. Húzza szorosabbra a kiskabátot, Ádám. Meg vacsora is lesz. Talán ott lesz Ágnes is. Hiszen megmondta az anyja, hogy segít ezt is, azt is, különösen esténként. Nincs is olyan hideg már, ha erre gondol, pedig erre gondol, amíg csak fel nem tünedeznek falujának ablakszemei. A temetőnél átvág a kertek alá, nem akar találkozni senkivel, mert megismernék, és ma este egyedül akar lenni azokkal, akiket illet. Márpedig megismernék, mert eltűnt már a köd, és a telehold holt vigyorgással bámulja a világot. A kert kisajtajában már majdnem izzad, megáll és sóhajt egyet. Hely, Ádám, Ádám, mondja magának, és a börtönre gondol, a szögletes udvarra, a hosszú folyosóra, rácsos ablakra, zörrenésekre, halk beszédre és falakra, falakra. Na, menjünk, biztatja magát, mert meleg világosságot vet a pitvarba az ablak, és valami hangok is hallatszanak. Lopakodik, mint a tolvaj. Az istálóban dobognak a lovak. Zörren egy-egy lánc, az eperfán alszanak a tyúkok, a kút mellett csillan egy kis tócsa, és az udvaron meleg füstszag. Akácfával tüzelnek? Gondolja Ádám szimatolva. De oda benn, ugyancsak vígan vannak. Ettől egy kicsit elnehezül a szíve. Nem is olyan nagyon sírnak, rínak utánam. Úgy látszik, nem hiányzom. Az asztalnál öccse ül. A kályha mellett anyja. A kályhán túl még valaki, de annak csak a szoknyáját látni, meg a lábát. A szoknya olyan ismerős forma, onnan jön a nevetés. Csak Tibláb az a szegény lány. Hun itt sír, hun ott sír, mondta az anyja, aki most néha ránéz Jancsira, és mosolyog. Ádám mellében nől a hideg, torkában keserű a nyál, és nyeli. Nyeli. Arcán dermetre feszül a bőr, mégis nem a régi indulat ez, hanem valami feneketlen roskadás. Jancsi most becsapja a kalendáriumot, kiáll a szoba közepére, valakit utánoz, mert hadonász a karjával, aztán jobbra-balra hajlong. Az a szoknya meg ott, a homályos sarokban nevet. Nevet. Szinte fuldoklik. Ádám merett már, mint a kőszent, és azt hiszi, eldől mindjárt, mert Jancsi odaugrik a sarokba, és enyhe, nevető dulakodás kezdődik. Az öregasszony meg csak nézi, és mosolyog. Hogy mikor és hogyan jutott ki az istálóba, arra később már nem tudott visszaemlékezni. Az indulatok és gondolatok, a bosszú és keserűség úgy kavarogtak benne, mint vihar után a patak sárga vize, mint a szennyes áradat, amelyben tyúktól és döglött macska, madárfészek és újságpapír járja értelmetlen táncát. El kell menni. El kell innen menni. De csak feküdt. A lovak józanítóan rágták a zabot, Julcsa, a tehén, meg-megrázta nyakán a láncot. Julcsa talán meg is borjadzott már, gondolta a sötétben, és megtapogatta a szénát, amin feküdt. Lucerna. Rothat volna el még a szárán. Nem kellek én már a kutyának se. De majd reggel. Reggel majd rájuk adom a tisztát. Éjfél is lehet, gondolta, aztán hirtelen felkelt. Ki itt a gazda? Meggyújtotta a mécset, lássa, ki látni akarja. Julcsa mellett ott feküdt Bámész kis borja, és Csillag, a rudasló csendesen röhögött. Ez így van, Csillag, gondolta Ádám. Talán te örülsz egyedül. És eszébe jutott, hogy hányszor elképzelte, amint Csillag sörényében repkednek a lakodalmas pántlikák. Ágnes. Kinyitotta az istáló ajtót, mert a fullasztó gondolatok közt lélegezni se tudott már. A hűvös levegő szinte beesett az istálóba. A hold elfakult, a csillagok nem látszottak, mert újra ereszkedni kezdett a köd. A kisborjú prüsszent egyet, mire Ádám gyorsan betette az ajtót. Még megfázik, gondolta. És most, hogy az istáló melege újra körülvette, hirtelen nagyon fáradtnak érezte magát. Elfújta a lámpát, és újra bebújt a nagy széna halom mögé. Közben arra gondolt, hogy Jancsi, ha hajnalban kijön, és enni ad az állatoknak, a vasvillát könnyen beleszúrhatja. Az lenne a legjobb. Ásított, és lehajtott a fejét. Aztán egy kezet látott, és valaki azt mondta, gyulladj már meg! A kéz cilindert markolt, és a lámpa béllángja hirtelen felugrott. Ádám gondolatai kavarogtak egy kicsit, míg az istállóba és Jancsihoz visszataláltak, de valahogy hiába akarta, a tegnapi átkozódó dű csak laposan pislogott valahol a sötét sarokban. Jancsi arca nyugodt volt, és csak állt a lámpa alatt. Közben kétszer megvakarta tarkóját is. Ekkor hirtelen berúgta valaki az istálló ajtót. Ádám szinte megrettent, de Jancsi meg se fordult. Szerbusz, mondta Mihók Lajcsi, a szomszéd fia. Jancsi csak nézett maga elé. Na, mi baj van megint? Jó lenne világgá menni, legyintett Jancsi. Alig aludtam valamit. Gyűn megint a karácsony, édesanyám csak hüppög egész éjjel Ádámért, pedig komédiáztam neki egész este, még azt a mafla Verát is átbolondítottam, hogy hangoskodjék egy kicsit. Gyere, Jancsi, mire az öreg felkel, kivisszük a szöcskavágót az istállóba. Egyedül nem bírom. Jancsi lesrófolta a lámpát, és kimentek a homályba. A következő percekre megint nem emlékezik Ádám. Csak arra, hogy melege van. Rohan a kertek alatt, kabátja nyitva, kucsmája a tarkójára lökve, és amint lép katonásan, minden lépésre szótagolva mondja, te marha, te országos nagy marha! Így ér végig a kertek alatt, és az utolsó ház után befordul a falu utcájába. Nyilvánvaló, hogy Varga Ádám most érkezik. Hajnal van még. Üres az utca, és tele van köddel. Vastagon. Ádám nagyokat lélegzik belőle, aztán lelassul és botorkálva megy, mintha csak a szomszédból jönne, ahol annyi jó hírt hallott, hogy egy életre is elég. A konyhában csak a kemence világít, és előtte guggol egy öreg asszony. Meg se fordul. Én vagyok, édesanyám, és talpra állítja. Ádám, kiált Jancsi, amikor később bejön. Ádám, suttogja, megszöktél. És a szeme csillog, mert Jancsiból nem hiányzik egy kis betyárvér. Eleresztettek. Mindegy, szorongatja Jancsi a bátyja vállát, és kalap nélkül kifut a házból. Ők meg csak ülnek az anyjával, csak néznek maguk elé, és egymást látják, amíg meg nem érkezik Ágnes. Ágnes megáll az ajtóban. Szó nincs. Keskeny, halvány arcán, mintha régi könnyek peregnének. De a szeme világít. Áll, kötényét simogatja, nézi Ádámot, és elindul feléje. Az öregasszony csendesen felkel. Akkor én most adok a tikoknak.
Elhangzott Fekete István, Amnestia című írása. Felolvasta Fehér István színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott adásunkat jövő héten pénteken, január 10-én megismételjük. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyermekek, hallgassátok meg a Bölcs Pásztorfiú című mesét, melyet Balog András olvas fel.
A Bölcs Pásztorfiú. Német népmese. Volt egyszer egy pásztorfiú, aki minden kérdésre olyan okosan meg tudott felelni, hogy messze földön híre járt a bölcsességének. Fülébe jutott ez a királynak is, de egy szót sem hitt el a fiúról. Ostoba mendemonda, semmi más, jelentette ki, valahányszor a pásztorfiú bölcsességét emlegették előtte. Hanem az udvarbéliek addig bunszolták, míg a végén engedett a kérésüknek, és maga elé hívatta a fiút. Három kérdést teszek fel neked, mondta. Ha mind a háromra megfelelsz, fiammá fogadlak, és itt lakhatsz nálam a palotában. De ha csak egyszer is elvéted a feleletet, mehetsz vissza a birkáidhoz. Uram királyom, állom a próbát, felelte a fiú. Nagy csend lett a trónteremben, még a légyszárnyának az izegését is lehetett hallani. Akkor a király föltette az első kérdést. Mondd meg nékem, hány csepp víz van a tengerben? Uram királyom, felelte a fiú. Megmondom én, csak arra kérlek, állítsd meg a világ valamennyi folyóját. Ne hordjanak több vizet a tengerbe, amíg meg nem számolom, hány csepp van benne. Rendben van, erre jól megfeleltél. Lássuk, megfelelsz a második kérdésemre is. Meg tudod-e mondani, hány csillag van az égen? Uram királyom, megmondom. Csak előbb adass egy ív papírost. Hozták a király tolnokai már is a papírost. Kuncokba nyújtották át a fiúnak, azt hitték, azon akarja kiszámolni, hány csillag van az égen. A fiú azonban semmit nem számolt, hanem fogta a papírost, és telerajzolt a parányi fekete pontokkal. Annyi pontot pötyögtetett rá, hogy aki látta, nyomban káprázni kezdett tőle a szeme. Mire elkészült a rajzolással, átnyújtotta a papírlapot a királynak. Annyi csillag van az égen, ahány pont a papíron, csak össze kell számolni. Most aztán megnyújtám a tolnokok képe is. Megijedtek, hogy a király még utóbb velük számoltatja meg a pontocskákat. A királynak pedig egyre jobban megtetszett a talpra esett pásztorfiú. Már egészen megkedvelte, mikor föladta a harmadik kérdést. Még csak azt mondd meg, fiam, hány percből áll az örökké valóság? A fiú egy kicsit gondolkodott, aztán így felelt. Messze Pomerániában emelkedik a híres Gyémánthegy. Akkor, hogy belefárad az ember, mire körül járja. Arra a hegyre minden századik esztendőben leszáll egy parányi madárka, és hozzáfeni a csőrét. Mikorra az egész hegy elkopik ettől, akkora telik le az első másodperc az örökké valóságból. Jó van, kiálltad a próbát. Egy bölcs sem feleletett volna különbül. Mától fogva itt laksz a palotámban, és ezennel ország világ előtt fiammá fogadlak.
Kedves gyermekek, ma este a Bölcs Pásztorfiú című mesét hallottátok, melyet Balog András mondott el nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!